Hallgassuk meg a Passió történetét János evangéliumának a 18. és a 19. fejezetéből, 18. fejezet 28. versétől a 19. fejezet 37. verséig. Jézust Kajafástól a helytartóságra vitték. Kora reggel volt. Akik vitték, maguk nem mentek be a helytartóságra, hogy ne legyenek tisztátalanokká, hanem megehessék a húsvéti vacsorát. Pilátus ekkor kijött hozzájuk az épület elé, és megkérdezte, milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen? Azt válaszolták, ha ez nem volna gonosztevő, nem adtuk volna át neked. Pilátus erre azt mondta nekik, vegyétek át ti, és ítéljétek el a ti törvényetek szerint. A zsidók így feleltek, nekünk senkit sincs jogunk megölni. Így kellett beteljesednie Jézus szavának, amelyet akkor mondott, amikor jelezte, milyen halállal kell meghalnia. Pilátus azután ismét bement a helytartóságra, behívatta Jézust és megkérdezte tőle, te vagy a zsidók királya? Jézus viszont ezt kérdezte tőle, magadtól mondtad-e ezt, vagy mások mondták neked róla? Pilátus erre így szólt, hát zsidó vagyok én? A te néped és a főpapok adtak át nekem téged. Mit tettél? Jézus így felelt, az én országom nem e világból való. Ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem innen való. Pilátus azt mondta neki, akkor mégis király vagy te? Jézus így válaszolt, te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Pilátus így szólt hozzá, mi az igazság? Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk, én nem találok benne semmiféle bűnt. Szokás nálatok, hogy valakit szabadon bocsássak a húsvét ünnepén. Akarjátok-e hát, hogy szabadon bocsássam nektek a zsidók királyát? Ekkor újra kiáltozni kezdtek. Ne ezt, hanem Barabást. Ez a Barabás pedig rabló volt. Akkor Pilátus elvitette Jézust, és megkorbácsoltatta. A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették, és bíborruhát adtak rá. Oda járultak hozzá, és ezt mondták, üdvözlégy zsidók királya, és arcul ütötték. Pilátus ismét kiment az épület elé, és így szólt hozzájuk, íme kihozom őt nektek, tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne. Ekkor kijött Jézus az épület elé, rajta volt a tövis korona és a bíbor ruha. Pilátus így szólt hozzájuk, íme az ember. Amint meglátták Jézust, a főpapok és a szolgák így kiáltoztak, feszítsd meg, feszítsd meg! Pilátus pedig ezt mondta nekik, vegyétek át ti, és feszítsétek meg, mert én nem találom bűnösnek. A zsidók így válaszoltak neki, nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. Amikor Pilátus ezt meghallotta, még nagyobb félelem szállta meg. Ismét bement a helytartóságra, és megkérdezte Jézust, honnan való vagy te? De Jézus nem felelt neki. Ekkor így szólt hozzá, nekem nem felelsz? Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszítesselek? Jézus így válaszolt, semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne. Ettől fogva Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani, de a zsidók így kiáltoztak. Ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja, aki királlyá teszi magát, az ellene szegül a császárnak. Amikor Pilátus meghallotta ezeket a szavakat, kihozatta Jézust az épület elé, és a bírói székbe ült azon a helyen, amelyet kövezett udvarnak, héberül pedig Gabbatának neveztek. A húsvétra való előkészület napja volt, délfelé járt az idő. Pilátus így szólt a zsidókhoz, íme a ti királyotok. Azok pedig felkiáltottak, vidd el, feszítsd meg! Pilátus ezt mondta nekik, a ti királyotokat feszítsen meg. A főpapok így válaszoltak, nem királyunk van, hanem császárunk. Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. Átvették tehát Jézust, ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett koponya helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készítetett, és rátette a keresztre. Ez volt ráírva, a názáreti Jézus a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak, ne azt írd a zsidók királya, hanem ahogyan ő mondotta, a zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt, amit megírtam, megírtam. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. Ekkor azt mondták egymásnak, ne hasítsuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás, elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nővére, Mária, Klópás felesége, valamint a magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta ott állni anyját és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához, asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz, íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Jézus ezek után, tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt, szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és oda tartottak a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta, elvégeztetett, és fejét lehajtva kilehelt a lelkét. Mivel péntek volt, a zsidók nem akarták, hogy a testek szombaton a kereszten maradjanak, az a szombat ugyanis nagy nap volt. Arra kérték tehát Pilátust, hogy törjék el a lábszárcsontjukat és vegyék le őket. Ezért oda mentek a katonák, és eltörték az egyik, majd a másik vele együtt megfeszített ember lábszárcsontját. Amikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az ő lábszárcsontját nem törték el, hanem az egyik katona lándzsával átszúrta az oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki. Aki pedig látta ezt, azt tesz róla bizonyságot, és az ő bizonyságtétele igaz, és ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az írás, csontja ne töressék meg. Viszont az írásnak egy másik helye így szól, néznek majd arra, akit átszegeztek. Isten áldja meg az ő igéjét a mi szívünkben, válaszoljunk rá imádságba, fennállva legyünk együtt hálaadásban, Isten magasztalásában és bűneink megválásában. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Dicsőítünk téged azért, mert a mai nap számunkra az isteni szeretetnek és győzelemnek az ünnepe. Dicsőítünk azért, hogy amint beletekinthetünk Jézus Krisztus szenvedésébe, halálába, amint beteljesedik az írás rajtunk is a mai napon, hogy nézzünk arra, akit átszegeztek, akkor nem egy múltbeli szomorú történeten merengünk, hanem dicsőítünk és magasztalunk téged, az élő Istent, aki szeretettel és kegyelemmel vagy teljes, és aki eljöttél ebbe a világba, hogy megváltsad ezt a világot, hogy magadhoz ölej bennünket, hogy megszabadítsad a tiédet, hogy kiárasztod a te szeretetedet. Magasztalunk téged, mennyei atyánk, azért a bölcsességért, amelyet elhelyeztél a megváltásban, hiszen ki gondolta volna, hogy Isten emberré lesz, emberként szenved és meghal. És amikor úgy néz ki, hogy mindennek vége, akkor a legnagyobb győzelmet teljesíti be. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus Istennek egyszülött fia, mert valóban teljesen és tökéletesen engedelmeskedtél az atyának mindenben. Dicsőítünk téged, mert amikor azt mondtad, hogy elvégeztetett, akkor egy olyan élet zárult rá, amelyben mindenben engedelmes voltál az atyának, egészen a keresztván történő halálig. Dicsőítünk téged azért, mert vállaltad a megaláztatást, vállaltad a gyalázatot, vállaltad az összetörettetést azért, hogy bennünket megszabadítsál. Áldunk téged, Szentlélek Úristen, aki eljöttél ebbe a világba, és aki itt vagy most is. Áldunk téged, aki Krisztusnak az igazságát elhoztad és elhozod a szívünkbe. Aki a megváltásnak ezt a nagy titkát valóságossá teszed bennünk és rajtunk. Atya, Fiú, Szentlélek, téged élet minden dicséret és dicsőség. És mégis ezzel együtt látva egy győzelmedet, mi úgy jövünk most te hozzád, mint akik kiáltunk, imádkozunk, könyörgünk azért, hogy ajándékozz meg bennünket a bűnbánat lelkével. Urunk, mert megvalljuk neked, hogy kemény a mi szívünk. Mert megvalljuk te neked azt, hogy olyan nehezen tudjuk elismerni. Nem csak azt, hogy egy-egy dologban vétkeztünk ellened, hanem sokkal inkább azt, hogy az egész lényünk megromlott, hogy az egész lényünk elszakadt tőled, hogy az egész lényünk legmélyéig szükségünk volt, és szükségünk van a te megváltásodra és szabadításodra, mert önmagunkból semmit sem tehetünk. Bocsáss meg nekünk, mennyei atyánk, hogy már ismerjük, mert hallottuk a te igazságodat. Mégis újra és újra feltör bennünk az a büszkeség, hogy különnek gondoljuk már magunkat, mint a te megváltottjaid azoknál, akik még nem ismernek téged. Bocsásd meg, hogy bár azt mondjuk, hogy egyedül a te igazságod, Úr Jézus Krisztus lett a mi igazságunká, mégis oly sok büszkeség, oly sok önelégültség, oly sok önigazolás van a mi szívünkben. És oly nehéz nekünk őszintén te eléd jönni, és őszintén azt mondani, hogy tényleg elvesztünk, és tényleg egyedül te tudsz bennünket megváltani. És mégis azért jövünk most hozzád, hogy segíts bennünket igaz bűnbánatra. Ahogy beletekintünk az Úr Jézus Krisztus halálába, ahogy nézünk arra, akit átszegeztek, miattunk, értünk, helyettünk, úgy add meg nekünk szent lelked által azt a csodát, azt a kegyelmet, hogy egészen őszintén és teljesen segítségül hívunk téged. Így várunk téged, Szentlélek Úristen, hogy jöjj és szólj hozzánk a te igédből. Így várunk téged, Szentlélek Úristen, hogy jöjj és táplálj bennünket az úrvacsorai közösségben. Így várunk téged, hogy az Úr Jézus Krisztusnak a valóságos jelenlétét hozd el közénk, hozd el az értelmünkbe, hozd el a szívünkbe, juttasd el az akaratunkig, hogy valóban találkozzunk veled, és ezen a mai Isten tiszteleten megújuljunk a veled való szövetségben, és ki tudjuk újra mondani, hogy egyedül a tiéid vagyunk, és fenntartás nélkül engedelmeskedni szeretnénk neked, és követni akarunk téged. Így jöjj hát, kérünk, mennyei atyánk, a te lelked által, jöjj, könyörülj meg rajtunk, ments meg bennünket minden önhittségtől, minden büszkeségtől, minden kemény szívűségtől, minden hamisságtól, minden tisztátalanságtól, minden bűntől, amely uralja az életünket és elfoglalta a szívünket, és szabadíts meg bennünket, kérünk, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. A János evangéliumának a 19. fejezetéből a 12. verset olvasom újra. Ettől fogva Pilátus igyekezett Jézust szabadon bocsátani, de a zsidók így kiáltoztak, ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. Aki királlyá teszi magát, az ellene szegül a császárnak. Poncius Pilátus neve visszavonhatatlanul és kitörölhetetlenül bevonult a világ történelembe. Pilátus világhírű lett Jézus Krisztus oldalán. Nem azért ismerjük ezt a római helytartót szemben sok más számunkra ismeretlen római tisztségviselővel, mert kiemelkedő hadvezér, bölcs vagy államférfi lett volna. hanem azért nem feledkezett meg róla eddig a világ, és nem is fog, amíg a világ világ. Mert bárhol, bármikor vallást tesznek Jézus Krisztusról, mindig elmondják, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Pilátus kitörölhetetlent alkotott, vagy inkább mulasztott. Naponta tömegek veszik ajkukra a nevét, de nem azért, hogy tisztelettel emlékezzenek meg róla. Azért nem felejtjük el Pilátus nevét, mert egy különös helyzetben találkozott Isten fiával. Ha nem találkozott volna vele, senki sem ismerné őt ma. Így azonban híresebb lett a császárnál is. Szerintem elég képkészült. Mimi, köszi, de elég jó. Köszönöm. A hit, ez nem a Mimi probléma, ez az enyém, de engem zavar, úgyhogy kellett mondanom. A hitvallásban Pilátus több mindenkit képvisel. Pilátus képviseli az államhatalmat, a politikát, a maga fonák voltában. Pilátus képviseli a pogányokat, azaz a nem zsidókat, hogy soha ne feledjük, nem a zsidók, mint nép felelősek Jézus haláláért. De végül Pilátus képvisel minden embert. Képviseli az embert, minden embert, bennünket is. Mert mi vagyunk ott Pilátus korrupt hatalom szeretetében. Éppen úgy, mint a zsidó vezetők gyilkos Isten ellenességében, vagy a tömeg elvakult indulatában. Mi mindannyian ott vagyunk azok között, akik keresztre feszítették Jézust. De mai napon csak Pilátusra tekintünk, de azért tekintünk Pilátusra, hogy önmagunkat lássuk meg. Hogyan sodródik az igazságot felismerő Pilátus? Hogyan jutott oda, hogy Jézussal való találkozása elrettentő példaként írodott be a világ történelmébe? Mit leplez le, és miben sürget bennünket a Szentlélek megtérésre ma Pilátus sodródása fényében? Először arról szeretnék beszélni, hogy hogyan sodródott Pilátus. János evangélista gyönyörű szerkesztéssel adja elénk Jézus Pilátussal által történő kihallgatását. A leírás azzal kezdődik, hogy Jézust Kajafástól a helytartóságra vitték, akik vitték, maguk nem helytartóságra, hogy ne legyenek tisztátalanokká, hanem megehessék a húsvéti vacsorát. Tehát a Jézust vádlók a helytartóságon kívül vannak, hogy ne legyenek tisztátalanná egy pogány helyszín miatt. Jézus pedig bent van a helytartóságon, János szerkesztése szerint Pilátus pedig ide-oda ingázik a két helyszín között, ki és bejár. Hat alkalommal változtatja meg a helyszínt, egyszer bent beszél Jézussal, majd kint a zsidókkal, majd újra ide-oda. Ez a mozgás, ide-oda szaladgálása rámutat a csapdára, amibe került, és az erőkre, amelyek között megfeszül. Pilátus több alkalommal megpróbál kitérni a zsidó vezetők nyomása alól. Először egyáltalán nem akar foglalkozni az ügyel, és azt javasolja, hogy vigyétek el és ítéljétek el a saját törvényetek szerint. Azonban a korabeli törvények nem adták meg a halálbüntetés jogát a zsidó nagytanácsnak, ezért rá kell, hogy vegyék Pilátust, hogy járuljon hozzá a halálos ítélethez. Pilátus tehát bemegy, és a helytartóságon először áll szemtől szembe Jézussal. A következő beszélgetés zajlik le köztük, a zsidók által megfogalmazott vád alapján. Azt kérdezi, te vagy a zsidók királya? Mire Jézus válaszának a lényege, hogy az én országom nem ebből a világból való. Akkor mégis király vagy te? Én azért születtem és azért jöttem, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Mire Pilátus csak annyit tud mondani, mi az igazság? És még ha nem is érti Pilátus, hogy milyen országról, vagy királyságról, és milyen igazságról beszél Jézus, vagy ha nem is hisz abban, kőkemény katona, hogy létezik igazság, amely meghaladja a pillanatnyi hatalmi érdekeket, egy dolog bizonyos a számára. Jézus ártatlan, és teljességgel ártalmatlan. Ezért kimegy a zsidókhoz, és a következő ajánlatot teszi. Én nem találok benne semmi bűnt. Szokás nálatok, hogy valakit szabadon bocsássak a húsvét ünnepén. Akarjátok-e, hogy szabadon bocsássam nektek a zsidók királyát? És Pilátus ezen a ponton kezd el sodródni. Tudnék, látja, hogy Jézus ártatlan, de mégis bűnösként kezeli. Arra játszik, hogy ha amnestiával engedi szabadon Jézust, azzal egyértelmű üzenetet közvetít a zsidóknak és Jézusnak, valamint a követőinek is. Szabadon engedi, tehát tiszta marad. Ugyanakkor ezzel, hogy amnestiával engedi szabadon, figyelmezteti és megfélemlíti Jézust és a követőit, és ezzel kedvében jár a zsidóknak. A zsidók igényeit azonban ez nem elégíti ki, Barabást választják, aki rabló volt. És itt indul a második próbálkozása Pilátusnak. Újra bemegy a helytartóságra, itt arról nem olvasunk, hogy mi zajlik közte és Jézus között, nem is beszél vele, parancsot ad Jézus megkorbácsolására, ami nem ritkán halálos, kimenetelű fenyítés volt. Gondolja majd így. Ezzel együtt a katonák brutális játékot játszottak Jézussal, akire ugye a vád az volt, hogy királyságra tör, ezért tövisből koronát fontak, a fejére tették, bíborruhát adtak rá, és ezt mondták, üdvözlégy zsidók királya, és arcul ütötték. A második részeként Pilátus fogta ezt az így, hadd mondjam így, elkészített Jézust. Kivitte a zsidók elé, és azt mondta, íme az ember. És újra hangsúlyozta, hogy nem találok bűnt benne. Ez a próbálkozás, a második próbálkozás, amint meglátják az összetört, véres, félhalott áldozatot, hát ha majd jobb belátásra bírnak, jutnak. Íme az ember, hallják, és hát ha belátják, hogy esély sincs arra, hogy ez a szerencsétlen, nyomorult, véres senki bármiféle királyságot, hatalmat szerezzen magának, és fenyegesse őket. De Pilátus megint elszámolta magát. Mert ahogy meglátják, még erősebbek az indulatok, és kórusban üvöltik, feszítsd meg, feszítsd meg. És majd amikor egy erőtlen próbálkozással Pilátus itt azt mondja, hogy menjetek el és feszítsétek meg ti magatok, tudja, hogy úgysem tehetik, annyit mondanak, meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. És ez új információ Pilátusnak. Ez újabb vád hallatám, valamiféle babonás félelem szállja meg. Ismét bemegy a helytartóságra, és másodszor is szemtől szemben van Jézussal, kihallgatja őt. Az előző találkozó az igazságról szólt, ez a második az összevert Isten fiával, a hatalomról. Jézus kijelentésével így végződik, semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. És Pilátus valamit érez. Megsejtette, hogy nem akármilyen közönséges, egy magát királynak tartó holdkorossal áll szemben. Tudta, hogy mi az igazság, Jézus ártatlan, és valahol érezte, hogy ennek tétje van. És a harmadik próbálkozás János evangélista következő megjegyzésével kezdődik. Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani. Igyekezett. Megvolt benne a szándék. Pilátus igyekezett a helyes irányba menni. Kísérletet tett arra, van itt még néhány kérdés-válasz, amit most nem mondok, hogy szembe menjen a zsidókkal, akikkel különben kölcsönösen megvetették egymást. És bár látta Pilátus az igazságot, ekkora már elsodródott. Hiába mondta, hogy ártatlan, meg akart felelni a zsidóknak, és belement abba, hogy Isten fiát bűnösként kezelje. Hiába igyekezett a dolgokat visszájára fordítani, gyengének bizonyult. És akkor a zsidók kijátsszák ellene az aduászt. Ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. Aki királlyá teszi magát, az ellene szegül a császárnak. És ezzel Pilátus érzékeny pontjára tapintottak. Az igyekezetnek vége lett, hamarosan kiszolgáltatta Jézust, hogy megfeszítsék. Lépésről lépésre sodródott el. Felismerte az igazságot, még szándékozott is annak fényében eljárni, de végül kudarcot vallott. Addig beszéltem erről, felidézve az eseményeket, hogy hogyan sodródott el Pilátus. Most próbáljuk azt megérteni, hogy vajon miért történt mindez így. Látni kell azt, hogy az egyik ok mindjárt az elején az volt, hogy belement a kompromisszumba. Azt gondolván, hogy így megúszta a súlyosabb helyzetet. Feláldozta az igazságot, a remélt politikai haszon véget. Nem állt ellen a nyomásnak, mert nem volt belülről szabad arra, hogy ragaszkodjon az igazsághoz. Taktikázott és eltaktikázta magát. Azt gondolta, hogy ha jól taktikázik, felveheti a harcot a hamisság ellen. Azt gondolta, bölcs, igaz és jó taktikával felveheti a harcot a gonoszság és a hamisság ellen. Az igazság iránti teljes elkötelezettség helyett a taktikus kompromisszum keresést választotta. És ez lett a végzete. Hányszor és hányszor tesszük ugyanezt, tudjuk, hogy mi az igazság. Tudjuk, hogy mit kellene tenni vagy szólni egy helyzetben. De tartunk ennek az egyszerű, egyértelmű és világos lépésnek a következményétől. Mert nézzétek meg, a jézusi igazság általában és legtöbbször, és hadd mondjam így mindig, egyértelmű, egyszerű és világos. Abban a pillanatban, ahogy érzi ennek a súlyát, megszületik a fejünkben a taktika. Kicsit bonyolultabb a dolog, de sokkal több reménnyel kecsegtet. Úgy érjük el a célt, hogy nem fizetünk árat. Szabadon engedjem nektek amnestiával Jézust. Nem kell szembe menni a zsidókkal azzal, hogy az igazság az, hogy ártatlan, és nem megyek bele abba az utcába, amiben ti akartok engem belehúzni, hanem úgy csináljuk, hogy bűnösnek is nyilvánítjuk meg, ki is jövünk a dologból. Megkorbácsoltatjuk, hát ha ezzel már sikerül, aztán végül csak nem ítélem el, csak nem ölöm meg, kijövök a dologból a végén. Mindenki jól jár. Látjuk, hogy az igazság iránti egyszerű, egyértelmű és teljes elkötelezettség helyett Pilátussal együtt mennyire könnyű a bonyolult taktikázást választani. Ne legyenek kétségeink erről a fajta bölcsességről, amit sokan bölcsességnek neveznek. Jakab apostol azt mondja erről, földi, testi és ördögi. Azt gondolom, hogy amikor az igazság helyett taktikával és kompromisszummal akarunk szembe menni a hamissággal, bonyolult elgondolásokkal, ügyeskedésekkel, akkor semmi más nem teszünk, mint a nagy taktikus az ördög hálójában vergődünk. De vajon miért választja Pilátus ezt az igazság képviselete helyett? Mi van még mélyebben? Röviden azért választja Pilátus ezt, mert lelke, szíve nem az igazság fogja, hanem sok egyéb más erő szorításában volt. Hiába igyekszik az igazság felé, ha nem az igazság uralja az életét. Hiába ismeri fel az igazságot valaki, ha a saját élete nem az igazság birtokában van, hanem mindenfajta hamis erő fogságában. Pilátus belülről nem szabad az igazat, a jót választani. Rabja a hazugságnak, amely körbeszőtte az egész helyzetet. A zsidók nem azért akarják elítélni Jézust, mert ő a zsidók királya. De politikai vádat kell koholniuk a vallási vádból, hogy Isten fiának tette magát. Micsoda hazugság, amivel jönnek? Királyt akarnak, és megvetik a rómaiakat. És a történet végén azt mondják, nem királyunk van, hanem császárunk, a saját hitüket is megtagadják. Hazugság minden oldalról. Ennek rabja Pilátus. Aztán rabja a zsidók elleni gyűlöletnek. Pilátus, mint római helytartó, számos alkalommal rendezett, teljesen feleslegesen vérfürdőt korábban a zsidók között. De legfőképpen rabja a karrier és hatalomvágynak, illetve annak a félelemnek, hogy hogy mi van, ha megtörik a felfelé ívelő karrier. Pilátus bírja a császár barátja előkelő címet. És korábbi kegyetlenkedései miatt kapott már figyelmeztetést a császári udvartól. És ezért félő, hogyha zavargások törnek most ki a zsidók között, mert nem tesz eleget a tömeg akaratának, akkor bajba kerül. És ezért találja őt teljes erővel a leggyengébb pontján a zsidók fenyegetése. Ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. Hiába ismeri fel az igazságot, mivel belülről nem szabad az igazságra, mivel nem elkötelezett, mivel nem az igazság rabja, hanem saját karriervágyának és múltjának a fogja, nem tud többet tenni, mint igyekezni, sodródni, majd végleg elsodortatni. Ne csapjuk be magunkat. Mit számít, hogy felismerjük az igazságot? Mit számít, hogy igyekszünk, ha az igazság nem uralkodik rajtunk, és a nagy igyekezetünk közepette végleg elsodródunk? Nem elég felismerni az igazságot. Hihetetlenül emberi, mindennapi, leleplező és fájdalmasan szembesítő ez. A kérdés ma Jézus Krisztus megfeszítésének a napján számunkra éppen ezért nem az, hogy felismertük-e az igazságot, hanem az, hogy kinek a fogja a szívünk. Kinek a tulajdona vagyunk. A kérdés az, hogy Jézus Krisztus az igazság uralkodik rajtunk, vagy pedig számos egyéb erő kötözi a szívünket, miközben erőtlen lépéseket teszünk, hogy kövessük az igazságot. Jézus Krisztus uralja-e az életünket, vagy például az a nagyon mély és mindennél mélyebb vágy, ami az anyagi biztonság iránt van bennünk? Jézus Krisztus ural téged, vagy az a mindent elsöprő vágy, hogy mások szeressenek és megbecsüljenek? Jézus Krisztus az urad, vagy pedig sokkal inkább az, hogy testi vágyaidat mindenképpen ki kell elégíteni? Vagy a Jézus Krisztus uralja a szívünket, vagy az ad bennünket, hogy minden más embert mi irányítsunk magunk körül? Vessünk egy pillantást arra a Jézusra, végül, aki meg tud szabadítani a sodródástól. Hogyan és miért szabad ebben a történetben Jézus? Pilátus, akié látszólag a legtöbb hatalom, sodródik, kitéve magát a zsidók gyűlöletének és saját szenvedélyeinek. Jézus Krisztus, aki látszólag sodródik az egymásnak feszülő hazug erők és taktikázások közepette, akit végül maguk alá temetnek ezek az erők, hiszen keresztre feszítik, mégis ő az egyetlen szabad személy ebben a történetben. És éppen ezért ő az egyetlen, aki szabadságot tud hozni nekünk, sodródóknak a mai napon. Ezért lássuk most úgy magunk előtt a megkorbácsolt, kigúnyolt, keresztre feszített, átszegzett Jézust, ahogy Pilátusnak jelentette ki magát. Azért jött, hogy bizonyságot tegyen az igazságról, és minden hatalom az Atya kezében van. Egyedül Jézus az igazság, és egyedül ő a valóság. Miért? Mert ő benne van jelen teljes mértékben az ember, te és én, és benne van jelen közöttünk és számunkra a legteljesebb módon Isten. Jézus Krisztus valóságos ember és valóságos Isten. És az a kérdés, hogy mi az igazság és mi a valóság, akkor ezt Jézusban látjuk. Jöjj és nézd meg Jézusban az embert. Előbb láttad magadat Pilátusban, most lássuk magunkat Jézusban. Pilátus, amikor kiviszi Jézust a helytartóság elé, azt mondja, íme az ember. És nem ismeri szavai jelentőségét és mélységét. Nem tudja, hogy az összevert, meggúnyolt, keresztre feszített Jézust a mi bűneink miatt törték össze. Nem gondolja, hogy taktikázása és sodródása közepette az igazságot mondja, amit maga nem ismer fel. Íme az ember. Íme az ember Jézusban. A maga Istentől való elszakítottságában, a bűnei súlya és ítélete alatt, fájdalmait és nyomorúságait hordozva, Isten ítélete alatt. Jézus Krisztus azért az igazság, mert ő benne szemlélheted a magad elveszett voltát. Jézus Krisztus a kereszten azért az igazság, mert ő benne láthatjuk, hogy kik lettünk, hogy mivé lettünk, hogy nincs más megoldás, mint a halál és az ítélet. Ez az igazság. De benne, ugyanebben a Jézusban láthatod meg az igaz Istent is, az Atya igazi képét, íme az Isten. Az Isten, aki igazságos és megbünteti a bűnt, és az Isten, aki szeretetében lehajol értünk fiában. Isten, aki elhordozza a bűn súlyát, Isten, aki elhordozza az átkot, amit maga mondott ki a bűnösre. Íme Jézusban itt van az értünk és velünk szenvedő Isten. Isten az élet, a teremtő, aki meghalt és elpusztult ő benne. Ez az az igazság, az a valóság. Ez az a Jézus, aki uralni akarja az egész lényedet. Mert nem az a kérdés, hogy felismered-e az igazságot vagy a jót egy ponton, hogy mit kellene tenni, hanem az a kérdés, hogy Jézus az igazság uralja-e az életünket. Ez az az igazság Jézus, aki birtokba vesz, aki megszabadít a hiába való erőktől, aki önmagához kötözt, hogy ne sodródjál, hanem benne végérvényesen elköteleződjél. Hogy ne csak felismerjük az igazságot, és éljünk úgy, hogy ez az igazság, és igyekszünk, és szándékozunk, de elmegy, mert erőtelenek vagyunk. Hanem átadjuk magunkat Jézusnak az igazságnak, és kérjük, hogy uralkodjon rajtunk. És másodszor ezé az Istené minden hatalom. Mert Jézusban szemlélheted Isten hatalmát, szeretetének erejét. Hiszen amikor úgy tűnik, hogy a gonosz diadalt aratott, hiszen elpusztította Jézust, az Isten fiát, akkor az Atya az ártatlan szenvedésével a mi megváltásunkat végezte el. Amikor úgy tűnik ebben az egész történetben, hogy a gonosz munkája megállíthatatlanul megy előre, a sodródó politikus, az istentelen vallásos vezetők, az áruló tanítvány, az eszét vesztett tömeg asszisztálásával, valójában Isten hatalma mutatkozik meg, mert az ő akarata bontakozik ki. Itt van előtted Jézusban az igazság, és itt van előtted Jézusban Isten szeretetének a hatalma. Pilátus valóságosan találkozott ezzel a Jézussal, és ez a találkozás bukásává lett. Isten legyen irgalmas hozzánk, mindannyiunkhoz, hogy amint a mai napon találkozunk vele, az igében és az úrvacsorában, ne bukásunká, hanem megváltásunká, igazságunká és életünké legyen. Amen.
Imádkozzunk. Igen, Urunk, hálások vagyunk, hogy Te meghívtál bennünket erre a vacsorára, hogy Te meghívtál bennünket a Te veled való asztal közösségre, ahol megtapasztalhatjuk és megtapasztalhattuk, hogy a Te véred minden bűnünktől megtisztít bennünket, hogy a te áldozatod, a te kereszthordozásod, a te szenvedésed mind-mind kiváltotta azt, ami ránk lett volna kimérve, ami bennünket sújtott volna. A te asztalodnál látjuk és láttuk, hogy az Atya te rád nem tekintett szívesen, te tőled fordult el, ahelyett, hogy tőlünk fordult volna el véglegesen, és mondott volna ránk nemet. Hogy az ég felettet sötétült el, előttünk pedig megnyílt az ég, és kivilágosodott, és reménység van, és kegyelem van, meg nem érdemelt, de mégis a miénk. Köszönjük, Urunk, hogy te hordoztad a bűneinket, te hordoztad a betegségeinket, hogy te váltottál meg minket a sírtól. Köszönjük, Urunk, hogy olyan messzire vetetted, amilyen messze van napkelet a napnyugattól. És köszönjük, Urunk, hogy ez az igazság, hogy erre bátran ráállhatunk, hogy bármikor, amikor a gonosz ellen való küzdelemben kompromisszumokra akarnak kényszeríteni bennünket a gonosz kísértő, akkor bátran láthatjuk az igazságot, aki te vagy, és aki bennünket megigazítottál. Köszönjük, Urunk, azt, hogy igen, igazság az, hogy nem csak vágyni lehet, meg megismerni, meg felismerni az igazságot benned, hanem lehet átadni magunkat az igazságnak, hogy uralj bennünket, hogy legyen a tied az életünk, hogy egészen töltse azt be, hogy minden hiányát, minden nyomorúságát te pótolt ki, és váljunk kompromisszumokat meg nem kötő, Krisztushoz mindvégig hűségesek maradó tanúit, bizonyságtevőit, ahogy János olvastuk, tanúskodott arról, amit látott. Úgy hívsz bennünket ebben a világban tanúságra, hogy tanúskodjunk az igazságról. Urunk, köszönjük, hogy az asztalodnál megtöltöttél bennünket a te szent lelkeddel, hogy újra kiárasztottad ránk, hogy megelevenítettél bennünket, hogy felfrissítettél, hogy megmutattad az utat újra, és így lehetünk tanukká. Mert tudjuk, hogy nem azé a hatalom, aki magának próbálja azt bizonygatni, hogy az övé, és közben csak sodródik, a hatalom a tiéd, neked adatott, és a mindeneket kezébe tartó Úr küld bennünket tanúságra, a mindeneket uraló és hatalommal bíró Úr küld bennünket tanúságra, hogy tanúskodjunk az igazságról, legyünk teljesen az övé, és így teljesen alkalmasok arra, hogy másokat hozzád vonzunk. Mit tudnánk mondani? Odaadjuk magunkat. Mit tudnánk tenni? Átadjuk magunkat. Itt vagyunk, Urunk, a hála áldozatunk, az életünk, a szavaink, a beszédünk, a gondolataink, a másik felé való odafordulásunk, a tetteink, a mozdulataink, szeretnénk a szeretetben hálát adni, a gyülekezetben. És szeretnénk a gyülekezeten kívül, ott, ahol esetleg nem viszont szeretet van, áld meg bennünket így, a falakon, a gyülekezet falain kívül is. És hozzuk eléd a falakon kívül való világot. Hozzuk eléd családjainkat, a lakótelepünket, a közvetlen környezetünket, ahol élünk, ezt a várost, és ennek a városnak minden nyomorúságát, sötétségét, ál igazságait és hatalmaskodását. Adj tisztaságot. És hozzuk el az országunkat is. A te kezedbe tesszük le, az igaz bíró kezébe, aki a szeretetével közeledik, és nem az ítéletével. Úgy könyörülj, hogy szánd meg, hogy áraszd ki a te lelkedet, hogy amikor, mint bíró jössz az utolsó napon, akkor minél több tér tudjon önként meghajolni, jöjj, Uram, a tiéd vagyok. Tégy bennünket így áldással. Készíts a feltámadás ünnepére a családunkban, a gyülekezetünkben, a Jézus nevében. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.